Hagyományok éltetői című műsorunkat hallják.
Dorombér, citeraiskola, szederinda, hangszerkészítés, zenetanítás, moldvai népzene. Többek között ezek kötődnek Balogh Sándor nevéhez. Szép napot és kellemes rádiózást kívánok a következő fél órára is. Gyarmati Dóra vagyok. Az Óbudai Népzene Iskolát és tanárait bemutató sorozatunkban ma a Tisza Szederkénből indult hangszerkészítő citerást, Balogh Sándort mutatjuk be. Induljunk is el Tisza Szederkényből, az 1950-es évekből. Mennyire éltek ott a népi hagyományok akkoriban?
Akkoriban még éltek, csak én akkor még nagyon fiatal gyerek voltam, amire visszaemlékszem. Azt tudom, hogy egy alkalommal a dédnagymamámmal kézen fogva mentünk a boltba, és ő gyönyörű, szép népdalokat énekelt nekem. Tehát ennyi maradt meg mondjuk az olyan 5 éves korom tájékán lévő időszakból, és arra emlékszem, hogy persze ez folytatódott, és nagyon sokszor, nagyon sok szép dalt énekelt. Sajnos igazándiból ilyen alapdallamokat jegyeztem meg, tehát amik nem különlegességek, hanem általában egy-egy falunak a népzenei anyagában benne voltak. Az, hogy a hangszeres zenélés az mennyire volt jellemző még az én gyerekkoromban, ezt nem tudom sajnos, mert igazándiból én elég későn kezdtem zenét tanulni, 8. osztályos koromban, akkor fuvolista lettem az ottani zeneiskolába kerülve, és 2 évet jártam a zeneiskolába, és aztán konziba kerültem fuvola szakra.
És hogy jött a zene iránti érdeklődés? Miért pont a fuvola?
A fuvolát igazándiból nem én választottam, az akkori zenetanárok a fuvola szakra irányítottak, mert hogy ott volt éppen még hely. Egyébként a zenetanuláshoz úgy jött a, nem is az ötlet, hanem úgy alakult ez az egész, hogy az énektanárunk benevezett harmad magammal egy Ki mit tudra, ahol énekeltünk egy 3 szólamú művet, és ő javasolta, hogy mindenképpen szeretné, hogyha én zeneiskolába kerülnék. Ez 7. osztályos koromban volt, és 8. be is kerültem a zeneiskolába.
Nagy lépés, Debrecenbe került a Liszt Ferenc a Zeneművészeti Főiskolára. Itt került közeli kapcsolatban a népzenével.
Mindenképpen közelebb kerültem, mint addig voltam, ugyanis 2 tanárom révén, az egyikük Jób Árpád, aki az akkori Déli Báb együttesnek a vezetője volt, ő tanította a szolfés módszertant, és hát rengeteg népzenei elemet beleszőtt az oktatásába, másikuk pedig dr. Bence Lászlóné, Mező Judit, aki a népzene tanárom volt, és igazándiból ő segített nagyon sokat abban, hogy felismerjem a népdalok szépségét és értékét. Gyűjtéseket végeztünk a környező falvakban, tehát ő elvitt néhány tanítványát, köztük engemet is. Többnyire énekes anyagokat hallottunk, de nagyon sok citerást is sikerült akkor úgy közvetlenül megismernem. Bár tőle függetlenül is én már akkor tájban, amikor a főiskolára való jelentkezést elhatároztam, már valamilyen formában azért a népzenével elkezdtem foglalkozni, ugyanis a Tiszaszederkényi Művelődési Házban szerették volna, hogy lévén én fuvola szakon tanuló, illetve már akkor végzett diák, hogy próbáljak meg egy furulya szakkört összehozni a művelődési házba, és ez meg is történt, igaz, hogy én akkor még csak blokkflőtén tudtam néhány dallamot furujázni, tehát meg kellett tanulnom gyorsan népi furuján is játszani azokat a dalokat, amiket mondom egyébként már a másik fajta furuján tudtam, és akkor ez működött körülbelül 1-1,5 évig ez a furulya szakkör, ami aztán színesedett citerákkal.
Mi fogta meg a népzenében?
Hogyha a népdalokból indulunk ki, a népdalok azok ugye az ember élet bármely területéről legyen szó, nagyon őszintén elmondják azt, ami az embernek a lényege, illetve a viszonyulása bizonyos dolgokhoz, legyen ez szerelmi, lírai, legyen ez betyárdal, pásztordal, keserves. Tehát igazándiból én a szövegből közelítettem meg a népdalokat elsősorban, bár mivel hangszeres voltam, nem lehetett kihagyni azt, hogy az énekes dallamokat hangszeren is megszólaltassam. azt tudjuk, hogy a citerán mit játszott a nép, azt, amit egyébként énekelt is. Tehát nincs külön citerás szakirodalom. Elvétve mondjuk 1000 dallamból 1-2 olyan felvétel van, amit eddig még talán csak citerán játszott valaki, de hát ez elenyészően gyérszám. Viszont Furuján azok a gyűjtések sajnos nem kerültek el hozzánk annak idején, vagyis hát hozzám, amiket Erdélyben már Kalló Zoltán mondjuk a 60-as években, vagy talán már korábban is elkezdett, tehát azokhoz nem tudtam hozzájutni, úgyhogy igazándiból a citera vált a fő hangszeremmé.
Térjünk még egy kicsit vissza Tisza Szederkénybe, ahol 1978-ban egy zenekart, egy együttest alapítottak Szederinda néven. Nagyon sok sikert is elért ez a zenekar.
Így visszagondolva több évtized távlatából valóban azok a sikerek azok nagyon feldobták a zenekar tagjait. Mindig voltak olyan előmozdító események, akár egy röpőpáva verseny, akár csupán egy helyi összejövetel, ahol nem csak egy műsorszámot, hanem akár egy fél órát vagy egy órát is zenéltünk, sőt táncházakat is tartottunk, amitől olyan lendületet kapott a zenekar, ami egy 10 éves, eléggé intenzív együtt muzsikálást eredményezett, és a mai napig úgy emlékszünk vissza rá, hogy életünk egyik legszebb, legszínesebb évtizede volt ez, amikor a Szederinda együttessel együtt bejártunk környező országokat és az ország sok városát és faluját.
Miért fejeződött be ez az időszak?
Amikor én fölkerültem Budapestre 85-ben, akkor már nehéz volt haza járogatni és rendszeres próbákat tartani, de más zenekari tagoknak is problémás volt az összejövetel hetenként, vagy akár még sűrűbben, amikor ugye nagyobb szereplés volt, akkor többször kellett próbálni. Tehát előbb-utóbb beláttuk, hogy sajnos ez már így nem tud működni, és ezért szűnt meg.
De közben átugrottunk egy állomást a diploma megszerzése után Leninvárosi, hát ma Tiszaói Városi Zeneiskolába került.
Ott 5 évig tanítottam, elsősorban szólfést, mert hogy én szólfés és karvezetés szakon végeztem Debrecenben, de természetesen az akkori igazgatónk, aki már sajnos nincsen közöttünk, Hegymegi Ernő, ő nagyon támogatta a népzenét, és én ott is tanítottam népi furuját, illetve citerát, sőt még tekerőlantot is.
Milyen volt azután a kisvárosi zenetanítás után Budapestre jönni, és itt a nagyvárosban tanítani a népi hangszereket?
Érdekes volt minden esetre. Engem az lepett meg, hogy Budapesten, a nagyvárosban is nagyon sokan érdeklődtek a népi hangszerek iránt, tehát azt gondolhattam volna, én a 7. kerületi zeneiskolában kezdtem egyébként a tanítást, hogy ott a város szívében biztos, hogy nem is tudják, hogy létezik ilyen, hogy népzene, meg népi hangszer tanulásának a lehetősége. És létezett, és nagyon tehetséges gyerekeket tanítottam, de sajnos ez 2 év után megszűnt és átalakult. Tehát akik népi hangszert kezdtek el tanulni, azok átmentek valamilyen klasszikus hangszerre, miután én az Óbudai Népzeneiskolába, tehát ide kerültem 1986-ban.
Már több mint 20 éve akkor.
Igen, több mint 20. Nem számolom az évek számát és múlását, de sok tehetséges tanítványt sikerült kinevelni, és a mai napig örülök annak, hogy tényleg a gyerekek, akik ide jönnek, nem azért jönnek, mert a szülő vagy a nagyszülő szeretné, hanem valami már megragadta őket a népzenéből. Tehát biztos, hogy volt egy momentum, vagy egy koncert, vagy egy tévérádió műsor, vagy egy táncház találkozó, vagy egy más típusú élmény, ami alapján ő már eleve úgy jön ide, hogy én citerát szeretnék tanulni. És persze mindig meg szoktam kérdezni, hogy és miért, és akkor elmondják, hogy mert vagy a családban, ezt az előbb kifelejtettem, hogy a családban a nagypapa játszott neki vidéken, és az annyira megtetszett, vagy pedig azért, amit az előbb felsoroltam, mert látta, vagy ki is próbálta, viszont nem tudott ugye magától játszani rajta, tehát ezt meg kell tanulni valahol, és hát itt van ez a népzenei iskola, ahol mi lehetőséget adunk ezeknek a hangszereknek a tanulására.
Szegedben megy madár, keringetem,
Előttünk fekszik több könyv is, aminek a szerkesztésében részt vett, vagy a szerzője is ön. Mik ezek a könyvek?
Az első, a legrégebbi, az a Citera iskola, ami a Népzenei Füzetek sorozatban, a Néptáncosok Szakmai Háza kezdte el ezt a sorozatot 80-as évek végén, 90-es évek elején, és ebben helyet kapott a citera is, mint az egyik legnépszerűbb hangszerünk. Egyébként itt megjegyezném, hogy az országban több ezeren, de talán 10 000-en is tanulnak citerát. Tehát sokan nem tudják, hogy ennyire népszerű a mai napig, és szerintem vezet is, hogyha így jobban utána nézünk a népi hangszerek között. Tehát szükség volt egy citera iskola megírására. Ebben nagy segítségemre volt Eredics Gábor, a sorozat szerkesztője, akivel nyilván konzultáltunk arról annak idején, hogy mégis hogyan építjük föl a zeneiskolai citera iskolát. Úgy látszik, hogy sikerült, mert ez 5 kiadást ért meg, és több ezer példány fogyott belőle, és most már nagyon szeretnék, hogyha az új citera iskola is elkészülne, hát folyamatban van egy újabb anyagnak a kiadása.
Született moldvai népzenéről is könyv.
Szívügyem a moldvai csángóknak a kultúrájának a tovább adása, tovább terjesztése. Ez azért is van, mert régebbi időkben, a 70-es évek végén sikerült találkoznom olyan furulyás népművésszel, Gusa Pállal nevezetesen, aki az egyik meghatározó csángó furulyás volt Magyarországon, ő egy áttelepült csángó volt, de hozta természetesen a kultúráját olyannyira, hogy itt együttesben is szerepelt. Igaz, hogy az együttesben ő volt az egyetlen zenész, tehát nem kísérték kobzon meg dobon, mint ahogy azt manapság megszokhattuk, vagy hegedű nem társult hozzá, hanem az egyszál furulya zenére táncoltak az egyházas kozári asszonyok, és fantasztikus hangulatot jelentett ez az ottani közönségnek, és saját maguknak is. Nagyon megfogott ez a furulya zene, és aztán, ahogy ide kerültem az Óbudai Népzene iskolába, itt olyan tanítványaimmal hozott össze a sors, akik jártak Csángóföldön, és közvetlenül ismertek egy-két furulyást, és azokat a furulyásokat ide meghívtuk a zeneiskolába, és itt rengeteg felvétel készült velük, hangfelvétel, videófelvétel, és gyakorlatilag az első ilyen kiadvány a Moldvai Csángó Magyar Furulyás Dallamok és Énekek, ez 1997-ben jelent meg ez a könyv, már sajnos nem kapható, tehát ez volt az első ilyen kottás kiadvány, amiben addig le nem jegyzett, tehát soha le nem kottázott dallamok is helyet kaptak, és ez 2 darab hangzó kazetta is kiadásra került.
És van még egy újabb?
Van egy újabb, ez nagy büszkeségünk, mert nagyon sokan érdeklődtek, olyannyira, hogy el is fogyott a boltokból, ez a Moldvai Hangszeres Dallamok című kiadvány, amit 5-en állítottunk össze. Én a furulyás fejezetet, van külön 2 kobzos fejezete, ami nagyon szükséges volt, hogy belekerüljön a kiadványba, mert egyre többen érdeklődnek a koboz iránt, és most már tudják, hogy mi is ez a hangszer. Tehát függetlenül attól, hogy foglalkoznak a népzenével, vagy nem, nagyon sok fiatal tisztában van vele, hogy az hogy néz ki, hogy az honnan származik, miket játszanak rajta. Az egyik kobzos fejezet Kobzos Kis Tamásnak a munkája, itt a koboz történetét taglalja. Készült egy riport egy hegedűs bácsival, aki elmondja az élményeit a moldvai zenélésről. Továbbá Kallós Zoltánnak az eredeti kobzos felvételeit is tartalmazza ez a fejezet. Egy másik kobzos fejezetben pedig Bólya Mátyás ír a mai táncházas gyakorlatban betöltött szerepéről a hangszernek. A 3. része a könyvünknek a hegedűs fejezet, Draskóczi Lídia gyakorló moldvai csángó zenét játszó zenekar, az Urgó Együttesnek a hegedűse egyébként, ezt ő írta, és az utolsó fejezet az pedig a táncoknak a leírását tartalmazza.
Hallom, hogy szívügye a moldvai népzene. Ön nem játszott sem arra felé?
Sajnos nem. Nem sikerült kijutni Moldvába, viszont több csángó zenésszel és énekessel Budapesten találkoztam, és természetesen nem csak találkoztam, hanem meg is örökítettem sok szép dallamot abból, amit ők hoztak magukkal. Én úgy érzem, mintha már jártam volna közöttük. Nagyon sok néprajzi filmem van Moldváról. Az ő szavaikkal elmondott történetek, és egyáltalán ahogy ők beszélnek, tehát úgy érzem, mintha ott Moldvában hallottam volna tőlük ezt a sok szép, gyönyörű szót és éneket. Thank you.
CD is előttünk, nagyon sok népzenei felvételben is közreműködött.
Eleinte közreműködtem, és aztán úgy döntöttem, hogy egy önálló kiadóként én magam szeretném kiadni azokat a felvételeket, amik úgy szépen összegyűltek évek során. Eleinte az Etnofon kiadóval közösen jelentettünk meg többnyire moldvai csángó népzenéket tartalmazó anyagokat, így többek között a Szeretőm a táncba, Legedi László István és Bálint Erzsébet közös lemezét, majd a Serény Magyaros című moldvai csángó táncházas zenét tartalmazó anyagot. Aztán felbukkant egy remek hegedűs, Mandake Aurél, aki ugyan nem csángó, viszont ott él a csángó magyarok között, és teljes mértékben megismerte, átvette és játsza az ő dallamaikat, nagyon gyönyörűen, tisztán érthetően. Ezek után következett 2004-ben az első önálló kiadóm által kiadott lemeznek az elkészítése, Hódorog András Furulyásnak a Furulya zene Moldvából című kiadványa, és aztán ezt követte még néhány hasonló kiadvány. Többek között a zeneiskolánk népzenészeinek lemeze került forgalomba Óburai hegyek alatt. Általában 5 évenként szokott az iskola kiadni egy hanghordozót, az első az még kazetta volt, majd jött a nemzedékről a nemzedékre, és aztán jött ez a harmadik. És nem sokkal ez előtt a Fiastyúk együttes, amelyik szintén itteni növendékekből alakult 5-tagú énekegyüttes, kiadtunk egy válogatást az ő dalaiból, és hát aztán még jött egy pár lemez, és hát persze tervezzük is még néhánynak a kiadását.
A Dorombérnak például a második kiadása is megjelent.
Dorombérnak a második lemeze jelent meg, igen. Az első kiadást azt többször újra kellett gyártani. A Dorombér 2, hát az az én személyes lemezem, mert hogy a kedvenc hangszereim egyike a doromb. A doromb az egy kis, nagyon egyszerű, fémből készült hangszer, bár van, ahol bambusznákból készítik, mi nálunk a fém változat terjedt el, és hát én ezen nagyon sok moldvai dallamot megpróbáltam évek folyamán játszani, és hát nem csak szólóban, hanem hozzátársítva furulyaféléket, kobozt, bőgőt és énekhangot. És ez a második dorombér, ez a legutóbbi lemez, amit kiadott a kiadóm, amire hát büszke vagyok, mert elég szépen fogy, és nagyon jó a visszhangja.
Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy ezek közül, a hangszerek közül melyik a kedvenc?
Én igazándiból citerásnak érzem magam, bár nem tartom előadó művésznek magam, mert nem szerepelek a citerával. Tehát igazándiból itt az órákon természetesen megmutatom, eljátszom a gyerekeknek, amit és ahogyan meg kell tanulni. Utána jön a furulya, és lehet, hogy a legkedvencebb hangszerem a doromb, mert hiszen dorombbal játszom lemezeken is, és ezen lehet, hogy sokan csodálkoznak, hogy hát miért pont ez a legegyszerűbbnek tűnő kis hangszer. Én azért választottam a dorombot, mert ugye nagyon sokan ismerik a hangszert, nagyon sokan megveszik a vásárokban, és aztán eljutnak egy ilyen nagyon alapszintig, hogy meg tudják pengetni. És hogyha meg tudják pengetni, az már egy jó szint, mert nagyon sokan úgy kezdik, hogy nem nyitják ki a fogukat, és akkor az a fokhoz verődik abban a pillanatban, ahogy megpengetik, és el is megy a kedvük a dorombon való további próbálkozástól. Na de tehát, aki már eljut arra a szintre, hogy megszólal az alaphangja, az további gyakorlással különböző dallamokat is ki tud rajta pengetni. Lehet, hogy a dalnak csak a ritmusát, és esetleg azt hiszi, azt hiheti róla, hogy na ez az a népdal volt. Közben mások még nem hallják ki a dallamot, pedig a dorombon dallamot is lehet játszani. Hasonló módon, mint amikor fütyül az ember, különböző módon helyezkedik el a szájüregben a nyelvünk, és ezáltal vagy nagyobb a szájüreg, vagy kisebb. Minél kisebb a szájüreg, annál magasabb hang fog kijönni a doromból, minél nagyobb, annál mélyebb. Itt felhangokról beszélünk, tehát nincs meg ez a do-ré-mi fa-szó-lá-ti-do skála, hanem általában a törzs felhangok szólalnak meg, tehát bizonyos dallamok nem is alkalmasak arra, hogy dorombon eljátszák. Na és hát ez egy elég nagy válogatás volt részemről, több száz, sőt talán tényleg közel az 1000 dallamhoz. Az a mennyiség, amit át kellett néznem ahhoz, hogy melyek azok, amik felismerhetően, mások által is meghallhatóan elhangozhatnak a dorombon. És hát a lemezeinken természetesen ezekből a dallamokból válogattunk, és mint már említettem, nem csak doromb hangon szólnak ezek a dallamok, hanem különböző hozzá társítható moldvai csángó hangszereken, mert hogy a doromb az mai napon még a moldvai csángók hagyományos hangszerének tekinthető, ugyanúgy, mint a furulya, a kobos, sajnos most már a magyar magyar kobzsosok kihaltak, erről a hangszerről már csak múlt időben tudunk beszélni, ilyen szempontból, tehát már nincsenek élő követői, a csángó magyarok között, románok között még vannak néhányan, és hát mit felejtettem ki, a dob az egy ritmus szekció tulajdonképpen, most már olyan jelei is vannak a dobkíséretnek, hogy nem csak egy dobon játszanak, hanem már bejön a cintányér vagy a kolomb, mint színesítő elem a dob hangzásba, de az is a hagyományos hangszerek között szerepel.
Jól tudom, hogy hangszereket készíteni is szokott?
Igen, én folyamatosan, főleg furulyak féléket készítek, de ugyanígy a citara is a kedvenc hangszereim között szerepel, sőt, korábban tekerőket készítettem, csak az nagyon időigényes, és így, hogy van egy főállásom, így ezt csak a nyári szünetben tudnám beiktatni, és hát akkor viszont inkább olyan hangszereket készítek, ami nem köti le annyira az embert. Tehát furulyát, citarát elsősorban, és gyerekhangszert nádi dudának hívják még. Nagyon sok óvodában értékelik ezt a hangszert.
Honnan tanulta?
Tulajdonképpen magam jöttem rá mindegyik hangszernek a készítésére. Természetesen furujából volt egy-egy mintapéldány, és azt jó alaposan meg kellett nézni, és hát sokat kellett ahhoz készíteni, hogy rájöjjön az ember, hogy mitől fog az jól szólni. Citeránál ugyanez a helyzet. Nyilván találkoztam sok citerással, és sokféle citera volt a kezembe, és aztán kialakítottam egy egyszerű stílust. A lényeg rajta van a citerán, nagyon tiszta, könnyű rajta játszani, és én ezeken is tanítok itt a zeneiskolában.
Már szóba került az új citeraiskola. Milyen más jövőbeli tervek vannak még?
Mivel ez az előbb említett moldvai hangszeres dallamok könyv teljesen eltűnt a piacról, mindenképpen szükségesnek látjuk Kobzsos Kis Tamással egyetemben, és Bólya Mátyással, aki szintén nagy segítséget nyújtott már a korábbi könyvek elkészítésében is, hogy a tavasz folyamán készítünk egy hasonlót, bár az nem fogja magába foglalni a hegedűs fejezetet, mint korábbi könyvünk, illetve a táncról se valószínű, hogy írásban fogunk további fejezeteket közzétenni, hanem elsősorban ezt a két hangszert, a furujaféléket, ami ugye azért mondtam az előbb is, hogy furujafélék, mert nem csak hatlukú furuja létezik, hanem annak a nagyobb változata az ötlukú kaval, illetve a tilinkó, amin nincsenek is játszójukak. Tehát ezeket a felvételeket, ennek a kottás változatát szeretnénk beleilleszteni a következő könyvünkbe, illetve hát a kobzsos fejezetbe pedig olyan dallamokat szeretnénk megjelentetni, amelyek ugyan eredeti felvételen nem hallhatók, viszont mindenképpen alkalmasak arra, hogy a moldvai tájegység zenéjét kobzson megszólaltatva bekerüljenek újból a köztudatba.
Hagyományok éltetői című műsorunk mai adásában az Óbudai Népzeneiskola tanárával, Balogh Sándorral beszélgettünk. Technikai munkatársunk Szűcs Balázs és a zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince nevében is köszönöm a figyelmüket. Gyarmati Dórát hallották.